Mindenkit szeretettel köszöntök, a hét trombita szó látomásnál tartunk. A bevezető látomás után, ami a 8. fejezet 2. versétől tart a 7. versig, az első 4 trombita szó és a nyomában kikerekedő rendkívül heves csapások egy a történelemben viszonylag rövid időn belül lezajlódó csapássorozatokat jövendőltek meg előre. Ezek voltak a népvándorlásnak a római birodalom összeomlása előtti utolsó nagy csapásai. A gót, a vandál, a hun és a germán csapásokkal azonosítottuk. Jelenések könyve 8. fejezetében az ott található 4 trombita szót és az annak nyomán kikerekedő látomásokat. Fölhívtam arra a figyelmet, hogy az első 4 trombita szó és az első 4 csapás után szünet következik, meg is állít a profécia, és azt olvastuk a 8. fejezet utolsó 13. versében, hogy ezt írta János apostol, hogy láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát előre bejelenti a jövendőlés, hogy a következő 5., 6. és 7. trombita szó, ez más néven az első, a 2. és 3. jajjal lesz azonos, tehát sokkal súlyosabb csapások jönnek isteni ítéletként és figyelmeztetésként arra a világra, ami elfordult, a kereszténység fordult el Istentől, tehát itt a hatalmivá váló kereszténységre érkező csapások voltak, ugye az első 4 csapás is, ami a keresztény élet, római birodalmat döntötte meg, és most jön az 5. és 6. trombita szó, a 7. már nem fér bele a mai előadásba, már csak azért se fér bele, mert a 7. trombita szó előtt, ahogy itt jeleztem is, 2 közbeékelt látomás következik, és nekünk azt meg kell vizsgálni, hogy ez a 2 közbeékelt látomás, ez mi célt szolgál itt, miért nem szólal meg a 6. trombita szó után rögtön a 7. 2 közbeékelt látomás után majd fogjuk venni a 7. trombita szóról szóló látomást. A mai alkalommal tehát folytatjuk a sorozatot, az 5. angyal is trombitált, olvasom a 9. fejezet első versétől, az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kutyát, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegőjég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. És adatott azoknak, hogy meg ne üljék őket, hanem hogy kínoztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalra felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik voltak, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak a neve zsidóul Abbadón, görögül pedig Apollión, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Első hallásra is mit állapíthatunk meg egy-egy jaj, egy-egy mondat volt. Tűz, vér, jégeső, harmad része a földnek megégett. Tengerbe esik egy nagy tárgy, tengeri hajók elvesznek, emberek meghalnak. Folyóvizekre esik egy hullócsillag, pusztítás. Nap, hol, csillagok besötétednek, minden besötétedik, vége van egy világnak. Rövid kijelentések voltak, mint egy 60-70 év csapásai, nagyon röviden. Itt érezzük már az ötödik trombita szónál, ennél az ötödik csapásnál, hogy rendkívül hosszú és elnyújtott, és az ötödik és a tizedik versben van egy idői profécia is. Melyik ez az idői profécia? Akkor azt mondja, hogy az embereket nem ölik meg, csak kínozzák, mégpedig kínozzák őket 5 hónapig. A Bibliában a hónap 30 napos egység, az 5 hónap az 5x30, 150 nap, és a bibliai prófétai napév el szerint, amit Ezékiel könyve 4. fejezet 6. verse mond, Ezékiel 4-6, hogy egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked, tehát itt egy 150 évről szóló jövendőlés van kétszer, tehát megismételve az 5. versben is, és a 10. versben is. Ha megtaláljuk majd, hogy ez a csapás mikor, kire, mire vonatkozik, akkor ezzel majd számolnunk kell, hogy ezt a 150 évet a történelemben el kell helyeznünk. Egyébként a 6. trombita szónál, a 6. csapásnál is lesz egy jövendőlés, sokkal hosszabb, mint ez a 150 év. Nézzük meg most elejétől a végéig, hogy az 5. trombita szó és a nyomában bekövetkező csapások mit jövendőlnek meg. Jézus Krisztus, aki adta a jelenések könyvét, mire akarta felhívni János apostolon keresztül a keresztények figyelmét. Először is ugye mindig azzal kell kezdenünk a magyarázatot, az azonosítás, hogy jól megfigyeljük, hogy mit is látott. Na, mit is látott? Azt látta János apostol, hogy egy nagy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kutyának a kulcsa. És megnyitotta, hogy a csillag leesett, a kulcssal mintegy megnyitja a mélységet, és a mélységből egy óriási füstöt szabadít fel, mint hogyha valaki megnyit egy zárat, egy ajtót, kienged valamit, egy nagy füstöt látott maga előtt, a füst azután kezdett átlényegülni sáskákká, akkor lát, hogy a füst, ami bodorodik fel, azok sáskák, de aztán még inkább nézi, akkor látja, hogy a sáskák skorpiók, és amikor látja, hogy skorpiók és marják az embereket, nem az élővilágot, hanem az embereket, azokat, akikkel nincs az Istennek pecsétje, akkor utána már, hogy sokat nézi ezt, és ezzel is jelzi, hogy ez a látomás, hogy hosszan-hosszan történik, ez egy hosszú történelmi folyamatot képez, itt mondja már, hogy 5 hónapig fog ez a kínzás tartani, és aztán a sáskákból skorpióká lényegedett borzalmas kártevők átlényegednek még lovasokká. Azt mondja, hogy a sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalra felkészített lovakhoz. Tehát ez ugyanolyan, mintha messziről azt látnám, hogy füst, aztán látom, hogy sáska, aztán skorpió. Aztán, hogy lovasok jönnek, fejükön aranyhoz hasonló koronák vannak ezeknek a harcosoknak, az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcája, a hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja, fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, leírja a mellvértjeiket, jönnek a viadalra, és a skorpiókhoz hasonló farkuk volt és hullánkjuk, farkukban van a hatalmuk, és újra megismétli az 5 hónapos kijelentés, és megnevezi, hogy a királyuk a mélység angyala, amelynek neve zsidóul, tehát héber nyelven Abaddon, görögül pedig Apollyon, ezt pontosan írja a Károlyi fordításunk, látjuk, hogy ezt magyarra lefordították, itt kurziválva van a szöveg, vesztő vagy pusztító. Sátánnak és a démoni világnak az egyik jelképes neve ez az Abaddon vagy Apollyon, mint a Baal Zebub, vagy a maga a sátán név is. Tehát rögtön, ahogy így végigolvassuk ezt a látomást, azt vesszük észre, hogy itt valami démoni dologról van szó. Valami nagyon nagy démoni, ördögi dologról van szó. Először is a hullócsillag. Ugye a hullócsillagról elmondtam, Attilával azonosítottuk a hunok démoni vezérét, hogy itt egy hullócsillag esik le, tehát jön egy démoni történelmi személyiség. Ez a démoni történelmi személyiség, hogy a mélység kutyát felnyitja, a mélység megint a démonok lakhelye, Jézus is a mélységbe űzi a démonokat, meg általában a Bibliában a mélység, majd látjuk a mélységből feljövő fenevad, az is egy démoni erő. Tehát az ördögnek és angyalainak a lakhelyét a Biblia jelképesen a mélységnek mondja. Tehát ahogy jön egy történelmi személyiség, démoni erőket szabadít fel, ezek a démoni erők egyesülnek hihetetlen gyorsasággal és előrehaladással, óriási utat tesznek meg, és a fél világ a kezükbe kerül, és azokra jön a csapás, akiken nincs az Istennek pecsétje. Tehát megint azt látjuk, hogy itt az eltorzult kereszténység, a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével felcserélő kereszténység, Római Birodalom megsemmisülése első csapássorozat, de mint tudjuk, ez a kereszténység az egész középkoron át, tulajdonképp mind a mai napig megvan a hatalmi kereszténység, a politikai kereszténység, a pénz és politikai érdekeltséggel szövetkező kereszténység. Ez a középkorban is megvolt, tehát hogy ezekre zúdul a csapás, akikkel nincs az Istennek pecsétje, az élővilágot, a természetet azt hagyják békén, de ezeket az embereket kínozzák, ne öljék meg, hanem kínozzák. Próbáljuk azonosítani most konkrétan, miután a jelképeknél már láttuk, hogy a csillag, a mélység, stb. Mit jelent, hogy miután lejátszódnak ezek a csapások az 5. században, tehát ezeket a csapásokat, az első négy csapásokat a 410-es, 476-os évek közé tettük, ez 5. század, utána eltelik az 5. század, 6. század, mondom, van itt egy jó pár, másfél-két évszázad szünet, de ugye a 7. század tájékán a történelemben valóban bekövetkezik egy olyan démoni dolog, aminek a levét máig is issza a világ. Egy démoni személyiség lép fel, az addig széttagozódott törzseket ez a démoni személyiség egyesíti, és ezek az erők, ezek a valóban démonikus erők elkezdik az írtó hadjáratukat, és az írtó hadjáratukat arra a földrész felé irányítják, amely nevében keresztény Európa, de a valóságban nagyon messze jár a kereszténységtől. Ha csak ennyit mondok, akkor is érezzük, hogy itt egy nagyon nagy jelentőségű és évszázadokon át kiteljesedő csapás sorozatról van szó. Azonosítsuk, hogy ki lehet az a démoni személyiség, aki olyan törzseket, olyan népeket tudott összekapcsolni, amelyeket addig soha senki nem tudott összekapcsolni. Melyik volt az a történelmi személyiség, amely elszórt külön valláson, külön babonákon alapuló néptörzseket, összetudott fogni, és akinek a fellépése a történelemben, mint ahogy említettem, mind a mai napig érezteti a hatását. Germánus Gyula könyvéből olvasok föl pár sort. Tudjuk, hogy Germánus Gyula híres keletkutató volt, ő maga is muzulmán lett, és a következőket írja az Allah Akbar című többször kiadott könyvében. Én az 1976-os kiadás 332. oldaláról olvasnék fel egy részletet. Démoni személyiséget kell megragadnunk. Nem hiszem, hogy Germánus Gyula ismerte volna a Bibliának ezt a jövendőlését, de hogy leírja, hogy mi történt itt a 7. század elején, azt mondja. 40 éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és csüggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalán gondolataiba elmerülve úgy érezte, hogy valaki hozzálépett, és így szólt. Olvas! Ilyetten válaszolta. Nem tudok. Tudnélik, az illető analfabéta volt. Nem tudok. Arra a megjelent alak földhöz szorította, és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta. Olvas urad kiválasztott, az, aki tollal tanított, tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt. Gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátámadtak, és mázsányi súllyal nehezedtek szívére. felesége Kadidza vigasztalgatta, és ez a vigasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta. Félelmében kiverte a hideg veríték, le kellett takarni köpenyével, és az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart, kelj fel és hirdesd az igét! Uradat buzgón dicsért, ruháidat a szennytől kiméld, és a mocskot került. Ne haszon fejében tégy jót, légy türelmes uradért, és ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. Ha ennyit eltetszenek olvasni, mit tetszen gondolni, hogy Istennek a szokása így embereket elhívni a szolgálatra, kényszerítve, félelmet keltve, és ilyen lidérces látomásokba burkolva az elhívását, vagy pedig egy másik erőnek, aki mesterien tudja keverni az igazságokhoz a hazugságait, és embereket, akiknek az idegrendszere vagy az élete olyan, hogy felhasználhat a maga céljaira, egyik pillanatról a másikra birtokba veszi. A Biblia szerint vannak igaz proféták, az igaz proféták elhívását, tapasztalatait rögzíti a Szentírás, ehhez hasonló tapasztalatokat nem rögzít. De vannak olyan proféták, akiknek az életében mesteri módon keverednek igaz felismerések, igaz tanítások, de természetesen többségében hazugságok és csalások, és Mohamed ennek a tökéletes példája. Ha valaki nem hiszi el Germánus Gyulának a leírását, ami persze az arab hagyományon alapul, hát ajánlom, hogy vegye kezébe a Koránt. A Korán magyarra le van fordítva, olvasható. Ha valaki a Koránt elkezdi olvasni, akár csak egy 4-5 lapot olvas belőle, valami egészen félelmetes jelleg tűnik a szemébe, itt minden össze van zavarva. Minden olyan óriási konglomerátum ez a Korán, én nem is tudom, hogy ezt hogy lehet egyáltalán olvasni, vagy komolyan venni, ma 1 milliárd ember hisz a Koránban. 1 milliárd ember. Útjára indul egy olyan mozgalom, egy olyan vallás, ami az addig széttagolt arab törzsekből nagyon gyorsan egységet tud itt kovácsolni Arábiában. Addig az arabok soha nem tudtak kijönni egymással, Mohamed azonban úgy fogja össze ezeket az arab törzseket, hogy nagyon hirtelenül ezek a törzsek elfogadják a tanítását. Ugye, ha valaki a Koránt elolvassa, mondom, tessenek elolvasni, ha én nem olvastam volna el, akkor ez gyalázat lenne, tessenek elolvasni. A Koránban keverednek az arab törzsi vallási szokások, az Ószövetségből vett össze-vissza vett idézetet és a kereszténységből, tehát az Újszövetségből vett idézetet, 3 vallásból összeállított egy külön vallást, ezzel a törzseket egységesíteni tudta, és nagyon gyorsan megindult az a hatalmas nagy hadjárat, ami az egész középkoron végigvonul, először Észak-Afrikán keresztül zárják délnyugati irányból Satuba Európát. Ugye, hogyha nem állítja meg Martel Károly őket 732-ben, ugye a híres Poitiers csatában, akkor ma Európa története az muzulmán történet lenne. Aztán, amikor látják, hogy innen nem tudják a fejlettebb nyugati államok felől meghódítani, akkor utána elindulnak a másik irányból, és a másik irányból a délről észak felé, tehát Európát délkeleti irányból befogott, mint a satú két pofája, úgy fogják be évszázadra Európát, és itt mondja azt a Biblia, hogy ha valaki ennek a történetét szeretné nyomon követni, akkor rámutat egy idői proféciában arra, hogy amikor elindul ez a második hadjárat, és elkezdenek Európa felé vonulni, soha ne felejtsük el, ez nem az iszlám vagy az arab iszlám gyalázása, Isten eszköze volt az eltorzult kereszténység megbüntetésére. Hogy Isten eszköze volt Babilónia, Isten eszköze volt Asszíria, tehát tulajdonképpen, hogy jönnek előre, megtámadják délkelet felől azt a birodalmat, ami még talpon van. Nyugat-Róma már elesett. 476-ban elesett. Mindannyian tudjuk, hogy a kelet-római császárság 1453-ig bírta, 1453-ban veszik be Konstantinápolyt a törökök, de itt a profécia egy rendkívül érdekes időpontot mond el ezzel az 5x30 nappal, tehát 150 évvel, Tehát meg kell találnunk ennek a proféciának a kezdő időpontját, és meg kell találnunk a végső időpontját, amikor ők kínozzák, ugye ez a döntő kifejezés, hogy ne öljék meg, hanem kínozzák a kelet-római császárságnak a polgárait. Ahogy ők haladnak fölfelé, tehát ezek az arab-iszlám később majd hozzájuk társult türk-törökök, ugye, akik később veszik fel az iszlámot, ugye az iszlám tábora egyre nő és nő, és hogy haladnak, és már 1299-ben itt egy döntő csatában Nikomédia vagy Báfeum. A báfeumi csatában 1299, még a csata napját is tudjuk, 1299. július 27-én tönkreverik a kelet-római császárság hadait. Itt vannak Bizánc kapujában, és a bizánci császárság is gyenge alapokon áll. Ha ide számítjuk az 1290-hez hozzáadjuk a 150 évet, egyszerű matematika, tessenek fölismerni, 1449-et kapunk. Mi történt 1449-ben? 1453-ban bukik el, tehát 4 évvel később bukik el a kelet-római császárság, de mielőtt elbukott volna a kelet-római császárság, már annyira hatalmukban érezték a muzulmán erők Európát, hogy 4 évvel a tényleges elbukás előtt már ők neveztek ki császárt Bizánc trónjára. A Biblia ezt az időpontot adja meg. Amikor már teljesen vert helyzetben és kiszolgáltatott helyzetben van Európa, ha Európának ez a kapuja elesik, akkor Európa is elesik. Ezt mindenki akkor így tartotta. És ez be is következett. Az ötödik csapás, tehát az ötödik trombita szó, az iszlám megszületése, az iszlám arab, majd az arab törzsekhez fokozatosan csatlakozó türk, szeldzsuk, később török hatalmakat, népeket jelenti, ami majd vissza fog térni a hatodik csapásnál is. Lényegileg itt az iszlám megszületését, kifejlődését, világhatalommá válását és egy ázsiai hatalomnak az európai kultúrára való ráállását mutatja be a profécia, és kétség nem lehet, hogy hamarosan sokkal inkább végez Európával, mint a nyugatrómai birodalommal végeztek ezek az ázsiai hordák, amelyeknek a csapásai rendkívül gyorsak voltak. Hogy emögött a Biblia azt mondja, hogy a királyukul pedig a mélység angyala volt fölöttük, annak neve zsidól Abbadon, görögül pedig Apollyon, hát itt kell nekem, már tartottam muzulmánok előtt egyébként, tehát nem ért engem váratlanul ez a beszólás, de én azt szoktam erre mondani, hogy itt a Biblia azt mondja, hogy emögött démoni erők álltak. Az más kérdés, hogy a Isten hagyta a démoni erők munkáját, mint hogy az ókorban is hagyta Asszíriát, Babilóniát, amögött is démoni erők álltak, de amikor látta, hogy a népe eltorzul, ugye az Ószövetségben is ugye ez a törvényszerűség, akkor hagyta, hogy a népét, a választott népét, a zsidó népet, ezek a csapások sújtsák, mint az asszír fogság, a babiloni fogság. Ugyanez következett be Európa történelmében is. Ezért mondja a proféciánk vége, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt fölöttük. Tehát erre én nem mondhatom azt, hogy az iszlám az a világ leghumánusabb vallása, és azok a népek, amelyek elfogadták a világ legszelidebb népei. Természetesen tisztelnünk kell minden muzulmánt, én nem a muzulmánokat jelölöm meg ezzel, a Biblia se a muzulmán embereket minősíti ezzel a proféciával, hanem az arab iszlám világhatalmat, ami később átmegy ottomán világhatalomba, átmegy török szultánátusi világhatalomba, ami rögtön következik ezután is, tehát az ötödik és a hatodik trombitaszó rendkívüli mértékben egybe kapcsolódik. Olvasnám is a hatodik trombitaszót, ami szerves folytatása, bizonyos értelemben visszanyúl az ötödik trombitaszóhoz, és azt építi tovább. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az arany oltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a 4 angyal, aki el volt készítve az órára, a napra, és hónapra, és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma 2 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket és az arany és ezüstész, érc és kő és fabálványokat, amelyek nem látnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Ugye érezzük, hogy a két látomás, a két trombitaszónál a két látomás rendkívül hasonló egymáshoz. Most már nem füst meg sás, most rátér arra, hogy ő lovasokat látott, még a színek is nagyon érdekesek, hogy megnevezi, hogy kék, vörös, sárga a keleti hadviselésnek, főleg most már a török hadviselésnek a jellegzetes színei. Az, hogy hosszú hajuk volt, és a hajukat a férfiak is összefonták, mintha nők lennének, jellegzetes hajviselete a keletieknek, és hát a törököknek, ugye ezt mi ismerjük a magyar történelemből. És az, hogy iszonyatos erővel jönnek, és azt mondja, hogy nagyon sok ember ugyan életben marad, akik nem ölettek meg a csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, melyek sem nem láthatnak, sem nem hallhatnak. Mi volt a középkori kereszténység, a nagy hatalmivá váló kereszténység? Ezt se kell mondjuk nekem kimondanom, ezt kimondta Luther, Calvin a reformáció idején. Mi volt a középkori kereszténység? Tulajdonképpen a kereszténység bálványimádásba süllyedt. Pogány vallásokból átvett szokásokat, szertartásokat, eszméket, és itt is jelzi a Biblia, hogy ezek a történelmi csapások azért zúdultak Európára. Miért volt ez a történelemben, hogy arab, iszlám, török haderő és államok zúdulnak Európára? Ezt Isten azért engedte meg, hogy ez az Eufrátesznél levő négy angyal eloldassék. Ugye itt ezek a törzsek, ezt a négy angyalt szokták ugye Bagdaddal, Ikóniummal, Aleppóval, Damaszkusszal azonosítani. Tehát itt minden egységbe kovácsolódott akkor, amikor arról volt szó, hogy óriási konc várható. Európát meg lehet hódítani, és a törökök nyíltan ugye Bécsig eljutva, de egész Európára fenték a fogukat. Tehát a Biblia nagyon szemléletesen érzékelteti, hogy itt ezek a csapások valóban démoni erők összefogása, de az Isten engedi meg, azért engedi meg az Isten, hogy az európai eltorzult, bálványimádó kereszténység megkapja a jelzéseket, megkapja a trombitaszókat, a figyelmeztető ítéleteket, hogy ebből ébredjenek fel, ebből térjenek meg. Itt újra mond egy idői proféciát, ami a Bibliának a legkülönlegesebb idői proféciája. Ezzel egy kicsit részletesen kell foglalkoznom, ez a 15. versben van megírva. Eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, a napra, a hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. Mi ez az idői profécia? Ugye az esztendő az 360 nap, a hónap az 30 nap. 360 meg 30, az 390. Utána azt mondja, hogy nap. Ez 391. És azt mondja, hogy egy óra. Egy óra a napnak 24 része, egy év 360 nap, annak a 24 része 15 nap. Tehát tessenek megfigyelni, a Biblia itt egy rendkívüli proféciát mond, ami napra szóló profécia. Ilyen profécia a Bibliában nincsen. A Bibliában van 18 profécia, idői profécia, Ezeknek én külön fejezetet szántam ebben a bibliai proféciák korunkról szóló kis könyvecskémben, de ezek között, a proféciák között ez a profécia, amikor azt mondja, hogy eloldatott azért a négy angyal, aki el van készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre. Tehát ez 391 év és 15 nap. Ha hozzáadom ehhez, amikor lejár a 150 év, ehhez hozzáadom a 391 év és 15 napot, már is az újkorba érkezünk el. 1299-től indult az előző profécia, ott napra tudtuk a csatának az idejét, 1299. július 27. Ehhez hozzájön a 150 év, ekkor jön ki az 1449, mint az ötödik trombita szó és az ötödik csapás lejártának az időpontja. Ehhez az 1449-hez adjuk hozzá a 391 év és 15 napot. És pontosan kijön nekünk az az évszám, hogy 1840, augusztus 11. Szeretném, ha mindenki tudna ellenőrizni. Tehát még egyszer mondom, a Báfeumi csata 1299. július 27. Ehhez a 150 év 1449, ott nem mond közelebbit, csak annyit Bizánc elestével kapcsolatban, nem napra mondja meg a jövendőlést. Itt viszont a 391 év és 15 nap, tekintetbe véve, hogy itt egy folytonos proféciáról van szó, hozzáadjuk a kezdőidőpont a 150 és 391 és 15 nap, ez 1840. augusztus 11. Miért van szükség a Bibliában napra megadni egy proféciát? És egyáltalán mi történt 1840. augusztus 11-én? Itt ebben a kis könyvecskében idézem, hogy 1840-ben bizonyos emberek nagyon olvasták és kutatták a Szentírást. 1820-as évek végétől, inkább a 30-as évek elejétől az Egyesült Államokban kiindult egy mozgalom, amely mozgalom a Bibliát elkezdte nagyon alaposan, nagyon részletesen kutatni. Ezt egy egyszerű, hétköznapi munkás ember, egy baptista ember indította el, William Miller. William Miller volt az, aki fölhívta az akkori kereszténység figyelmét arra, hogy a Bibliában idői proféciák vannak. Addig is tudták, hogy a Bibliában idői proféciák vannak, mondjuk már a középkor végén Nikolaus Cusanus, a római egyház püspöke is írt egy külön könyvet erről. Luther is tudta, hogy vannak, csak nem tudta őket azonosítani. Calvin nem annyira foglalkozott a proféciákkal, ugye a Jelenések könyvéről nem is írt egyetlen egy könyv, amiről nem írt kommentárt. De azért a 17.-18. században vagy 20 profécia magyarázó könyveket jelentetett meg erről, hogy a Bibliában idői proféciák vannak. De arról, hogy ezek a idői proféciák hogy függenek össze, csak annak az embernek adatott meg felismerés, aki tényleg komolyan kutatta ezeket az idői kijelentéseket, és 1833 és 43 között Amerikában több ezer előadást tartott, elsősorban református, aztán baptista és más egyéb közösségekben sorra hívták a különböző közösségekbe William Millert, és tulajdonképpen ezeken az előadásokon nagyon sokan mellé álltak, először főleg református lelkészek, ugye Amerikában a református egyház sokkal szabadabb volt mindig is, mint ugye itt Európában, nem püspöki rendszer, hanem presbiteriánus rendszer uralkodott, és nagyon sok lelkész is William Miller mellé állt, és ennek a Miller mozgalomnak, mert így nevezzük ezt a híres mozgalmat, amiről Jelenések könyve még ad majd jövendőlést, és méghozzá nagyon közel a következő fejezetben. Most a 9. fejezetnél járunk, a 10. fejezetben egy részletes jövendőlés lesz erről a Biblia kutató mozgalomról. Ennek a Miller mozgalomnak, mert így nevezzük, hogy Miller mozgalomnak, volt egy bizonyos tagja, akit Georgias Litchnek neveztek. Ez az ember 1838. júniusában, tehát a profécia lejárta előtt jó két évvel, a következőt írta egy akkor megjelent könyvében. A török hatalmat megdöntik 1840-ben, valamikor augusztus hónapban. Rendkívüli dolog, mert soha proféciát így, a 18 profécia közül egyet sem fejtettek meg, általában a proféciákat akkor értjük meg, amikor beteljesednek. Amikor Jézus eljött, megölték, feltámadt, utána nyílott meg a tanítványok tekintete és felfogása, hogy mi is történt. Előre szinte proféciát megérteni, sajnos az ember gyenge. Az ember nem is kutatja annyira Isten szavát, nem is veszi annyira komolyan Isten szavát, de hogy ez egy milyen rendkívüli mozgalom volt ez a Miller mozgalom, ez is jelzi, hogy itt Dzsózsiás Lics, tehát azt írja 1838-ban, hogy a török hatalmat megdöntik 1840-ben, valamikor augusztus hónapban. Aztán pedig, hogy haladt az idő 1840. augusztus hónap felé, ugyanabban az évben, néhány nappal a beteljesedés előtt, ugyanez a Dzsózsiás Lics a következő kijelentést teszi egy kommentár Jelenések könyvéhez című könyvében: az oszmán hatalom Konstantinápolyban törés szenved, és én hiszem, hogy így lesz. Mire nézve tudta ezt megmondani? Arra nézve, hogy az általunk ismert első ember, aki megértette ennek a proféciának a végső akkordra vonatkozó kijelentését, a 391 év 15 napra vonatkozó kijelentését, ez a Dzsózsiás Lics volt, aki előre megmondta, hát persze nem az ő kút fejéből, ez egy Biblia összefüggés, csak megfigyelte a Bibliában az összefüggést, hogy, hogy az iszlámra nézve van egy 150 éves jövendőlés, van egy 391 év és 15 napos jövendőlés, ez a szemünk láttára fog beteljesedni. Mi teljesedt be 1840. augusztus 11-én? Nem tudom én elmondani, hiszen nem vagyok se iszlám, se török birodalom szakértő, a teljes több évszázados történelmet. Ugye ez a 150 év és 391 év, ez egy nagyon nagy, több mint egy fél évezredes történelem. Európában a törökök nagyon sokáig éreztették a hatalmukat, ugye ne abból induljunk ki, hogy Magyarországon mondjuk a Mohácsi vésztől mondjuk Buda visszafoglalásáig mintegy 150 évig, hanem a török világbirodalom lényegileg tovább is fennállt, ugye a szultánátus és az ottomán világbirodalom, de 1840. augusztusában valóban bekövetkezett az, amit a profécia előre megjövendőlt, és amit Dzsózsiás Lics is előre megfigyelt a profécia alapján. A török birodalom kezdte elveszíteni a befolyását, gyámság alá került egy bizonyos vita, amely Kairó és Konstantinápoly között fejlődött ki. Az akkor már ugye erős nyugati hatalmak eldöntötték, hogy a török birodalmat gyámság alá veszik, megszüntetik azt a nagyhatalmát, amit addig játszott az egész európai történelemben, aztán még a kelet történetében. De önök is hallottak arról, hogy Törökországot ettől az időponttól kezdve nevezték kelet beteg emberének. Egy hatalmas nagy világbirodalom összeomlott. Egy olyan világbirodalom omlott össze, amely a 7. században az iszlám megszületésének az időszakába eresztette a gyökereit, ami az arab törzsek egységesülésén keresztül eljutott egy különlegesen harcias néphez, a törökökhöz, létrehozta az óriási nagy szultánátusával a török világbirodalmat, de ennek az életidejét a Biblia előre megjövendölte. Hogy ezt Isten, mint egy démoni erőt, mint egy csapást megengedte ugyan, de Isten, mint minden ilyen démoni erőnél és minden ilyen nagyhatalomnál, hogyan is mondja Dániel könyve, Isten az, aki tesz királyokat és dönt királyokat. Isten ezt előre látta, előre meg is jövendölt, hogy ekkor vége lesz, és vajon miért kellett ezt ilyen pontosan és precízen megjövendölni? Hiszen más világbirodalmak is összedőltek, más világbirodalmakról is mondott Isten különleges kijelentéseket, Asszíriáról, Babilóniáról, de ott nem mondta meg se évre, se napra ezt az összedőlést. Miért van a Bibliának ez a rendkívüli napra kész idői proféciája itt a Jelenések könyve 9. fejezetében? Ennek viszont a jelentősége talán a legnagyobb, még az eddigiek jelentőségén is nagyobb. Az eddigiek jelentősége mondjuk az, hogy Isten pontosan látja előre a történelmet. Az Isten azt is tudja, hogy 2005, január 23-án a világ minden pontján mi fog bekövetkezni. Nem azért, mert ő determinálna az eseményeket. Mindenki szabad. Szabad meghallgatni, szabad nem meghallgatni, szabad ezt dönteni, szabad azt dönteni. Mindenki szabad. De Isten akkor is látja előre a jövőt, hogy nem korlátozza senkinek a szabadságát. Ezért Isten az Isten. Ez a bibliai predesztinációs tanításnak egyik sarokpontja, hogy Isten szabadon engedi, hogy Sátán kísértse az embereket, és belevigye az emberiséget ilyen démoni dolgokba, mert hogy a törökök mit jelentettek Európában, mondjuk ez rémtörténet. Isten szabadon enged cselekedni minden embert, Sátánt és démonaink kívül minden embert is, de Isten pontosan tudja azt, hogy a szabad döntések eredője, következményei hol mit fognak eredményezni, sőt ezt előre ki is jelenti. Más kérdés, hogy sokszor nem értik meg, más kérdés, hogy csak egy Miller mozgalom értette ezt meg, és más kérdés, hogy ma is sok keresztény azt se tudja, hogy ilyen van a Bibliában. Ez egy más kérdés. De a Bibliában 2000 éve ez benne van. Ezt nem azután írták bele a Bibliába, hogy ezek bekövetkeztek. Isten így mondta Ámos prófétának, az egyik legmélyebben gondolkodó, egyszerű barompásztor prófétának, hogy mondd meg Izrael népének, semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti az ő titkait előre az ő szolgáinak, a prófétáknak. Isten mindent előre kijelentett, ami a történelemben lényeges, ami a történelemben meghatározó, és azért mondom, hogy azt kell megérteni, hogy itt miért jelentette ki napra pontosan, miben meghatározó dolog ez. Kedves hallgatók, ehhez a következő előadás fogja majd a teljes választ megadni, de már most a kulcsot szeretném az önök kezébe helyezni. A Bibliában, mint említettem, 18 idői kijelentés van. És akkor, amikor William Miller fellépett, akkor nem ezekre az idői kijelentésekre nézve mondta azt, hogy időben valamihez nagyon közel vagyunk, hanem William Miller, amikor fellépett, akkor Dániel könyve 8. fejezetében, a 14. versben szereplő idői kijelentést kezdte megérteni, ami a Bibliának azért egyedülálló idői kijelentése, mert ilyen hosszú idői kijelentés nincs a Bibliában. 2300 estérig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Így hangzik ez a kijelentés. 2300 este és reggel lesz 2300 nap. A 2300 nap az 2300 év. Isten tehát egy 2300 évről szóló kijelentést elmondott az Ószövetség egyik legnagyobb prófétájának, Dánielnek, az időszámításunk előtti 6. században. És ezt a proféciát, ezt a 2300 évről szóló proféciát sokan kutatták és tanulmányozták. Sokan felismerték, hogy ez a profécia milyen más jövendőlésekkel van összekötve. Például az előbb említett Nikolaus Cusanus, a római egyház püspöke 15. században felismert, hogy ez a 2300 éves jövendőlés Dániel 8.14-ben, ez egybe van kötve a Dániel könyve következő fejezetében szereplő 77-ről, vagyis 490 évről szóló idői kijelentéssel, aminek a kezdőpontját is tudjuk, ami ráutalt Krisztus fellépésére, keresztáldozatára, pontosan időileg behelyettesíthető profécia. Ezt a következő előadáson újra el fogom mondani, mert már a sorozatunk keretében kétszer is elmondtam, de nagyon szívesen elmondom újra, hiszen mindig új hallgatók jönnek meg, hát az ismétlés a tudás anyja. A Nikolaus Cusanus rádöbbent arra, hogy a 2300 éves jövendőlés egybe van kötve a 490 éves jövendőléssel. Annak tudjuk a kezdőidőpontját, tudjuk a beteljesedését. Nikolaus Cusanus már csaknem pontosan kiszámította ennek a 2300 éves kijelentésnek a végét, és azt mondta a 15. században, hogy a 18. 19. században döntő események történnek, csak én ezt pontosan nem tudom. De hívő ember volt, mert ami benn van a Bibliában, arról nem akarta azt mondani, hogy nincs benn a Bibliában. A Bibliában nem sok idői kijelentés van, igazán nem nehéz történelem lesz ki a Biblia. Azt hiszem 18 idői kijelentést, és még azt hadd mondjam el, hogy 7 ismétlődik. Tehát szó szerint csak 12 van. És ami a mi időnkre vonatkozik, abból meg összesen 3. korábban, tehát igazán kevés idői kijelentést kell megismernünk. Aztán, hogy telik, múlik az idő, a 18. században egyre közelebb jönnek ennek a proféciának a kutatásához, de William Miller fejti meg először a 2300 éves proféciát a legpontosabban és korrektebben. Mondom majd, ha tetszenek hinni nekem, most csak el kell fogadni, amit mondok, de a jövő alkalommal bizonyítani is fogom. Ez a 2300 éves jövendőlés 1843-44-ben jár le a Biblia szerint. Csak nem tudta Miller, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Volt feltételezése, de nem annyit jelentett a profécia. 1843-44 előtt 3-4 évvel van a török világbirodalom összeomlása. Miért adta Isten ezt a proféciát ilyen pontosan Jelenések könyve 9. fejezetében? Mert az Isten részéről megnyilvánuló segítség azok iránt, akik hinni akarnak, akik keresik Isten útjait, ebben is megnyilvánult, akik keresték a proféciák miértjét, azokat bátorította Isten, hogy a szemetek láttára valami megtörténik. Itt a szemetek láttára összeomlik egy világbirodalom. Ez a keleti nagy világbirodalom, a török világbirodalom, és hogyha ez beteljesedett a szemetek láttára, 2300 éves jövendőlés is ugyanilyen biztonsággal beteljesedik a szemetek láttára. Hogy említettem, ez Jelenések könyve 10. következő fejezetének a témája, ahol a Biblia az első közbeékelt látomásban be fogja nekünk mutatni, hogy ez a 2300 éves kijelentés ez micsoda, miért volt erre szükség, és miért és hogyan értették meg. De azok, akik törekednek megismerni a Bibliát, megérteni a Bibliát, és megérteni Isten beszédét, ami mindig konkrét beszéd, és mindig időszerű beszéd, mindig amely korban élünk, az Istennek van üzenete annak a kornak a számára. Az egyik legnagyobb csalás, amit elvégeznek a kereszténység nevében, mint hogyha a kereszténység ilyen idők fölött álló, örök nagy igazságok halmaza, de korhoz való lekötöttsége vagy kornak szóló üzenete nem lenne. Ezt a csalást sokszor elkövették a történelemben, például a zsidó nép is elkövette, most kérem ne álljon föl senki se, hogy ő most tiltakozik ez ellen. Először a kereszténységről mondom el, hogy a kereszténység a legsúlyosabb torzulásokat elkövette, hogy Istennek meg kellett engedjen egy arab-török veszedelmet Európa számára több mint fél évezredig, de a zsidó nép is elkövette. A zsidó nép is annyira formálissá tette a vallást, annyira nem adta az emberek kezébe a Szentírást, hogy amikor Jézus fellépett, azelőtt mit is kellett mondani Keresztelő Jánosnak? Miért kellett Keresztelő Jánosnak fellépnie? Ha nem lép fel Keresztelő János, Jézus fel se tud lépni. Keresztelő János útkészítő volt, lelki értelemben. Kellett készíteni az utat, mert a vallást akkor nagy, ködös általánosságok szintjére szorították, és az emberek élték a maguk élfajhászó, önző életüket. Mit mondott Keresztelő János? Emberek, a fejsze a fák gyökerére vettetett. Most a szemetek láttára teljesednek be kijelentések, amiket az Isten előre elmondott. Én nem én vagyok a messiás, aki utánam jön nagyobb nálamnál. Én csak a sarusziját se vagyok méltó megoldani. Én csak vízzel keresztelek, de aki utánam jön, majd tűzzel keresztel titeket. Keresztelő János is időszerűen rámutatott, hogy Jézus első eljövetele itt van a küszöbön. Megkérdezném önöket, mi alapján mutatott rá? Mi alapján? Miért nem 100 évvel azelőtt jött el Jézus? Miért nem 20 évvel azután? Keresztelő János miféle bátorságot vett, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett? Miért mondta azt, hogy betelt az idő? Azért, mert a bibliai proféciákat ismerte. A 2300 éves profécia után következő 490 éves profécia időszámításunk szerint 27-ben járt le. Keresztelő János 26-ban lépett fel, és azt mondta, betelt az idő. És a 490 éves profécia, amit újra el fogok mondani a következő előadáson, mert a 490 éves és a 2300 éves profécia egybe tartozik, 3,5 évig kellett tanítani a messiásnak. Nem volt a 490 éves profécia, hogy 3,5 évig kell a messiásnak tanítani, és a 3,5 év után kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Szó szerintben, nem jelképpel, hogy bárány lesz, meg viszik a mészárszékre, az volt, kiirtják a messiát. Úgy megölik, mintha nem is lenne, nemhogy Isten, még ember sem. Mit van ezen, mit nem érteni? Dániel könyve 9. fejezet 24-től a 27. versét, 4 verset elolvas az ember a Bibliából, és erre nézve mondta az Keresztény János, hogy betelt az idő. Ezért merte ő mondani, hogy betelt az idő. Amikor mi azt mondjuk, hogy betelt az idő, ha azt mondjuk ma, hogy az emberi történelme a végső időknek is a végső ideje felé megy, akkor csak azért merem én kimondani, mert ugyan én, mint egy ember a Biblia nélkül, mi most a megérzésemből mondjam, ez a sejtésem, nem mernék önök elé állni. De a Bibliában masszívan benne vannak az idők és az idők jelei, és a Biblia azt mondja, hogy letelik ez a profécia, letelik ez a profécia, letelik ez a profécia, és a Jelenések könyve 10. fejezetében látjuk Jézust, aki megesküszik, hogy több idő már nincs. Már minden profécia letelt. Most is azt lehet mondani, hogy Keresztelő János mondott, a fejsze a fák gyökerére vettetett. Nincs több idő. Az idő felgyorsul, körülbelül 160 éve a végső időszakban élünk, de a végső időszak legvégső időszakát, amit Jézus Máté 24. fejezetében bemutatott, annak is már a vége felé járunk. A végső nagy evangélium hirdetés, az utolsó 7 csapás és a földi történelem drámai összeroppanása előtti korban élünk. Korban, nem korban, néhány évben, évtizedet mondjak, nem merek mondani, azt mondom néhány évben. A fejsze a fák gyökerére vettetett. Tehát a Bibliában vannak idői kijelentések, az idői kijelentések bizonyos rejtjeleket ismernek, például olyan rejtjelet, hogy napokban adja meg, vagy így, hogy így fejezi ki ezt ki, hogy az órára, a napra, a hónapra, az esztendőre, aki olvassa, értse meg. Aki meg akarja érteni, értse meg. Persze a Biblia bizonyos rejtjeleket használ, nem nagy rejtjelek ezek, hogy napokban adja meg az éveket, főleg, hogy fel is oldja a rejtjelet, hogy egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked, de a bibliai proféciák atombiztonsággal beteljesedő proféciák, nem csak az, ami az idők jeleit érinti, hanem az is, ami az időpontokat érinti. Tudom persze, hogy a mai emberiség azt mondja, hogy van Isten, de jó messzire, és van Isten, de ennyire nem lát bele a történelembe. Tehát a mi istenképünk, a mi világunk istenképe, az egy deista istenkép. Van Isten, de távol, és itt meg mit csináljuk a történelmet. A Biblia nem deista istenképet hirdet. A Biblia azt mondja, hogy van egy teremtő, egy gondviselő, egy föntartó Isten, aki pontosan előre lát akkor is, amikor senkit nem kényszerít, senkit nem korlátoz, senkinek a szabadságát el nem veszi, de íme mégis, tessenek elolvasni, ez van benne a Bibliában. Kikerülhetetlen. Több helyen mondják nekem, hogy kérem, hát én ezt most hallom először. Ezt nagyon sajnálom. Ez valóban nagyon sok városban így, vagy az emberek most hallják először. Ez szomorú. De ez talán nem az én hibám. Mint hogy nekem se volt a hibám, amikor én mondtam azt, hogy ezt most hallom először. Sokan azt mondják, hogy hát ezek olyan ellenőrizhetetlen dolgok. Én azt mondom önöknek, ellenőrizzék. Ne nekem higgyenek egy előadás nyomán. Megéri ezt, hogy elolvassuk tisztességesen a Bibliát, keresztül kasul, összehasonlítva az egyik kijelentést a másikkal. Mások azt mondják, hogy hát ez erről soha nem hallottam, itt egy valaki mondja, ki tudja, mi áll e mögött. Ennek a kétkedésnek csak egy megoldása van, kedves hallgatók, hogy vegyük a Szentírást, olvassuk el, hasonlítsuk össze, ellenőrizzük. Én azért nem lettem muzulmán, hiszen vannak nagyon kedves muzulmán barátaim is, akik elláttak engem különböző könyvekkel, hogy muzulmán legyek. Mondtam, én elvileg mindenkinek hiszek, tehát hogyha valaki meggyőz, hogy muzulmán legyek, muzulmán leszek. Én azért nem lettem muzulmán, mert a Koránt nem lehet ellenőrizni. A Korán azt követeli, hogy én higgyek abban, hogy Mohamed látomásban részesült, Isten adta neki azt a látomást, Isten adta ezeket a kinyilatkoztatásokat. Ezt vagy elfogadom, vagy nem fogadom el. Én olyan vallást nem szeretnék elfogadni, amit nem lehet ellenőrizni. A Bibliát lehet ellenőrizni. Dániel mondta ezt a jövendőlést, Jelenések könyvében van ez a jövendőlés, Dániel és a Jelenések könyve között 600 év van. Tetszenek tudni azért 600 év alatt, mi minden megtörténik. Hogy ezek a jövendőlések ennyire összeilleszkednek? Emögött ember áll? Lehet azt mondani, hogy ember áll. Én úgy látom, hogy emögött ember nem állhat, mert hogy holnap után mi lesz, azt se tudjuk. Nem az, hogy 2300 év múlva mi lesz, azt se tudjuk, hogy 391 év és 15 nap múlva mi lesz. Ez egyedül csak az Isten tudja. Én ezt tudom ellenőrizni. Megnézzem, hogy Dániel akkor élt? Akkor írta? Ezt írta? János akkor ért? Ezt írta? Ez van a Jelenések könyvében? Ezt én például a Koránnal kapcsolatban nem tudom ellenőrizni. El kell fogadnom, hogy a Szent Könyv és Istentől származik. Nem tehetek róla, hogy nem tudom elfogadni, hogy a Korán Istentől származik. Határozott vallomásom az, hogy a Korán nem Istentől származik. Abbadon és Apollion a neve, a vesztőtől származik. És hogy a vallásoknak a 99%-a nem Istentől származik, ezt maga Jézus Krisztus mondja János Evangélium a 17. fejezet 3. versében, amikor Jézus azt mondja, hogy Uram, mondja a híres főpapi imában, hogy abban segítsd az embereket, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. A Biblia szerint van egy egyedül igaz Isten. Ez az egyedül igaz Isten, ez rendelkezik ezzel a képességgel, az előreismerés képességével, és amely vallások Istenre hivatkoznak, de nem tudják bizonyítani, hogy az ő Istenük rendelkezik ezzel, én azt nem fogadom el Istennek. Azon az állásponton vagyok, tehát amin Blaise Pascal, a híres francia gondolkodó, Pascal mondja azt a gondolataiban, hogy a világon sok vallás van, és mindegyik vallás azt mondja, hogy benne higgyek. És mindegyik vallás azt mondja, hogy tiszteljen, mert ő is Istentől való. És még egyszer mondom, kedves hallgatók, senkit nincs szándékomban, emberségében, hitében, vallásában megtámadni. De más dolog az, hogy én tisztelek egy embert, és más dolog az, hogy én azt mondom, hogy a Korán nem Istentől származik. Ez, ha ő bizonyítani tudja az ellentétét, meghallgatom és elfogadom. Én legjobb tudásom szerint arra jutottam, amire Pascal, aki azt mondja, hogy minden vallás azt kéri, hogy higgyek benne, és ha nem hiszek benne, még fenyeget is, hogy el fogok kárhozni. Ilyen alapon nem hiszek bennük, mondja Pascal, mert az lehetetlen, hogy minden vallás igaz lenne. Én úgy látom, hogy csak egy vallás igaz, de melyik vallás igaz, ami ellenőrizhető. És melyik vallás ellenőrizhető? Ez egyedül a kereszténység, ez egyedül a Biblia, így mondja Pascal, mert a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak, ez pedig semmilyen más vallás nem mondhatja el magáról. Ha önök tudnak nekem mutatni a hinduizmusból, vagy buddhizmusból, vagy a muzulmán vallásból, az iszlámból beteljesedett jövendőléseket, ellenőrizhetőleg, és napra, vagy évre, teljesedő, beteljesedett jövendőléseket, azt mondom, hogy ez a vallás is igaz, de ilyet nem tudunk mutatni. Tehát még egyszer mondom, tartom magamat ahhoz, amit Péter apostol így mond, hogy minden ember tiszteljetek. Én szeretnék minden ember tisztelni, de ez nem annyit jelent, hogy minden eszmét és minden vallást úgy tiszteljünk, mint ha Istentől származó lenne. A 96. Zsoltár 5. verse azt mondja, a nemzetek minden istene bálvány. Az Úr pedig egeket alkotott. A nemzetek minden istene bálvány. Nagyon sok isten van forgalomban, mind bálvány. Hamisítás. Pál apostol azt mondja az 1. Korintusi levél 10. fejezet 20. versében, szeretteim, nem szeretném, ha bálványoknak áldoznátok, mert aki bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Ezt Mózes könyvéből veszi Pál apostol. Tehát van egy Istentől származó kinyilatkoztatás, ami megállja a helyét és minden kritikát kibír, és van egy nem Istentől származó kinyilatkozás, nem is egy, hanem számtalan, amit az emberek csak azért fogadnak el, mert az emberek nem járnak utána a dolgoknak, és hiszékenységből mindent el lehet fogadni. Én azonban mindenkinek azt tanácsolom, hogy legyünk milleriták, legyünk Dzsózsiás Licsek, akik a saját szemüknek és az Isten kijelentett szavának hittek, és amikor a szemük előtt beteljesedett, akkor azt mondták, ami a 2300 éves proféciát illeti, ez is be fog teljesedni. Néhány év, és itt van előttünk. Ez megkettőzte az ő küzdelmeiket, fáradozásaikat, ez megkettőzte az ő felkészülésüket, hogy mi is volt ez. Itt a Biblia leáll a proféciával, tehát mondom, hogy nem jön a hetedik trombita megfúvása. Van ez olyan fontos kérdés, hogy itt leáll a profécia, és jön a közbeékelt látomás. Ez lesz Jelenések könyve 10. fejezet első versétől a 11. fejezet második verséig. A következő alkalommal ezt fogom megvizsgálni, hogy az első közbeékelt látomás a 10. fejezet első versétől a 11. fejezet második verséig hogyan mutatja meg ennek a 2300 éves proféciának a beteljesülését és az arra való várakozást. Utána szeretném megmutatni, hogy a második beteljesedett látomás ezzel egyidejűleg hogyan mutat rá arra, hogy miutána a középkori hatalmak megdőltek. A középkori egyházi hatalom és a középkori pogány hatalom, két nagy hatalmat jövendől meg a Szentírás, hogy a középkori egyházi hatalom hogy dől meg, amire ezek a csapások zúdulnak, ez majd Jelenések könyvének a 11. és 12. 13. fejezetének lesz a témája. Az, hogy dőlt meg a keleti nagyhatalom, amely kínoszta Európát és Isten büntető, fenyítő ítéleteit foglalta magába, ezt olvastuk el a 6. trombita szónál. Szóval amikor ez a két nagy hatalom megdől, akkor hogyan lép fel ebben a hatalmi vákumban, ezt mutatja meg a második közbeékelt látomás. Az emberiség történetében az a teljesen váratlan és teljesen félelmetes körülmény, hogy megszületik a tömeges ateizmus. A hamis vallásosság, a pogány vallásosság nagy hatalmai megdőlése után ebben a hatalmi vákumban a 18. 19. század fordulóján megszületik a ma is rendkívül erős tömeges ateizmus. A Biblia ebben a két közbeékelt látomásban nem akármit magyaráz meg nekünk, nem akármit profétált meg előre Jézus János apostolnak, kijelentést adott a végső idők egyházának születéséről, ez lesz a Jelenések 10, a Miller mozgalom és a 2300 éves profécia megértésével kapcsolja össze a végső idők egyházának a születését, és a végső idők ateizmusának megszületését, ami megjelenik, mint a tömeges ateizmus, és ami jellemző lesz az emberiség történelmének ebben a szakaszában, amelyben élünk. Aztán a Biblia azt is megjövendöli, hogy ez a tömeges ateizmus hogyan gyengül el, és újra hogyan veszi át a vezető helyet az a hatalmi vallásosság, amit a Római Birodalom kivérzése az iszlám csapások után is, mint egy fönnmaradó hatalmat tár elénk a Szentírás, és ami az idők végezetéig, mint egy hatalmi eltorzult keresztény vallásosság, most már a világot fogja a kezébe venni. És itt következik be majd a hetedik trombitaszó megfúvása, lezáródik a hét trombitaszóról szóló látomás, és a három nagy látomás sorozat, tehát a hét levél, hét pecsét, hét trombitaszó után kezdetét veszi az, amire nekünk ezután, az alapvetés után, mert csak alapvetés még, amiben vagyunk, oda kell figyelnünk, mert Jelenések könyve 12. fejezetétől, csak nem az egész Jelenések könyve második része, a 12-től a 22. utolsó fejezetig, csak a mi korunkról fog szólni. Előre is elnézést kérek, előre bejelentem, ne tessenek elmenni. Az előadás után föl lehet vetni a kérdéseket, lehet ezzel vitatkozni, lehet azt mondani, hogy ez nem igaz, nem tudom, nem, stb. De elnézést kérek, hogyha valaki is úgy érezhette volna, akaratomban ez nem volt, hogy senkit nem szerettem volna megsérteni.